Jézus Krisztus mondta, aki szomjazik, jöjjön hozzám is igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 33. zsoltárunkat énekeljük, egy zsoltár első verszakát. És ahogyan a szövegében is van, örvendezve az Úrban, nosza istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Helyünket elfoglalva a 379. dicséretünket keressük meg, és folytassuk Isten tiszteletünket e dicséretünk első három versének éneklésével. Emlékezzél Úristen híveidről, lelki testi sokféle szükségünkről. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Isten beszéde most János evangéliumából hangzik hozzánk a 4. fejezet 23. versétől a 42. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. De eljön az óra, mondta Jézus, és az most van, amikor Isten igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai. Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik. Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt törüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig, a samáriaiak közül, sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, mi pedig az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői is. Helyünket elfoglalva, válaszoljunk most imádságban neki. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged ezen a mai Isten tiszteletünkön is az új esztendőért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy őriző pásztorunk voltál. Köszönjük a mindennapi kenyeret, a megterített asztalokat. Köszönjük neked az öltözéket, hogy igaz az, amiről Jézus Krisztus egykor tanított, hogy neked gondod van reánk, ahogyan az ég madaraira, a mezők liliomaira, sőt, annál sokkal jobban. Köszönjük gondviselő szeretetedet. Bocsásd meg nekünk, hogy mégis sokszor félelmekkel küszködünk, annyiszor aggodalmaskodunk, annyiszor elcsüggedünk, sokszor reménytelennek látjuk a helyzetünket, talán az egész életünket olyan értelmetlennek. Könyörülj meg rajtunk. Köszönjük, hogy van mindezekre bocsánat. Jézus Krisztus áldozatáért így magasztalunk téged, hiszen tudjuk, hogy általa nyerhetünk mi tőled bocsánatot. Urunk, te tudod, hogy most az esztendő első napjaiban milyen gondolatok, érzések vannak a szívünkben, hogy mi foglalkoztat bennünket. De hadd valljuk meg, hogy sokkal inkább kétségek gyötörnek bennünket, semmint hogy örömmel tekintenénk az előttünk álló évre. Köszönjük, hogy te ma mégis az örömről akarsz beszélni közöttünk és nekünk. Szent lelkedért fohászkodunk, áraszt ki közénk hatalmasan, munkálkodjon ő bennünk, győzzön meg ő bennünket, szeretetedről, hatalmadról, arról, hogy lehetséges, örvendező életet élni, nehézségek között is. Kérünk téged az Úr Jézus Krisztusért, áld meg ígédre figyelésünket, egész Isten tiszteletünket. Ámen. Száthatvankettedik dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első, illetve a harmadik verszakait, készülve Isten beszédének meghallgatására. 162. dicséretünk első és harmadik verszakait énekeljük tehát. Az előbb olvasott ige szakasz mellett még János evangélium a harmadik részéből hangzik hozzánk Isten beszéde. Ezt olvasom most, tehát János evangélium a harmadik fejezetéből a 22. verstől a 30. versig terjedő szakaszt. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Júdea földjére. Ott tartózkodott velük, és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek oda mentek, és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki. Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, íme az keresztel, és mindenki ő hozzá megy. János így válaszolt. Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam. Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Akié a menyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Mit hoz a jövő? Ez a kérdés különböző formában ugyan, de sokszor elhangzott mostanában. Újévi Isten tiszteletünkön is, Keresztelő Jánosról olvasva. Számára is új időszak kezdődött, ha másképpen is, mint ahogy most számunkra, hiszen Jézus Krisztus megjelent az emberek között, elkezdte őket tanítani, csodákat tett, jeleket tett közöttük. Keresztelő János számára pedig ez azt jelentette, hogy a feladata végéhez ért. Mi lesz ezután? Azok a kérdések, amelyek benne felmerülhettek, hasonlóak valószínűleg azokhoz a kérdésekhez, amelyek bennünket foglalkoztatnak mostanában, vagy mostanában különösképpen is. Mit hoz a jövő? Olvasva itt János evangéliumából Keresztelő János történetét, kiderül az, hogy Keresztelő János egy valamiben egészen biztos volt. Mit hoz a jövő? Azt, hogy neki, azaz Jézus Krisztusnak növekednie kell. Vagyis annak, hogy Jézus Krisztus az, aki Istentől jött, aki maga is Isten, ennek egyre inkább nyilvánvalóvá kell válnia. És majd eljön az a pillanat is, amikor akár tetszik, akár nem, mindenkinek be kell látnia ezt. Keresztelő János pedig ennek az Úrnak barátja lehetett. És ez jelentett igazából örömöt Keresztelő János számára. Sőt, így mondja, amikor a tanítványok fölkeresik őt, ez az örömöm lett teljessé. Nem tudjuk, mi vár ránk 2009-ben, és az sem, hogy utána. Egy valamiben azonban mi is biztosak lehetünk, abban, hogy Jézus Krisztusnak növekednie kell. Ugyancsak János evangéliumában olvashatjuk a 3. fejezet 35. versében, hogy Jézust az Atya szereti, és a kezébe adott mindent. Vagyis Jézus Krisztus most is ugyanaz. A hatalma nem lett kisebb, kevesebb, de a szeretete sem. És ránk is vonatkozhatnak Jézus Krisztusnak e szavai, ti az én barátaim vagytok, ha a mennyei Atya akaratát, parancsolatait cselekszitek. szeretnénk igazán jó, megbízható barátot, ilyen utitársat 2009-re és életünk minden napjára. Kérjük akkor Jézus Krisztust, hogy legyen a mi barátunk is. Igényeljük az ő szeretetét, vezetését. És majd meglátjuk akkor, hogy mekkora öröm forrása lesz a vele való közösség. Ő maga, szent, tiszta, szeretetteljes lénye. Meglátjuk azt akkor, hogy létezik teljes öröm. Mint ahogyan ez a samáriai asszony is, akiről szintén olvastunk most a ige szakaszainkban, szintén megláthatta. Nincs víz. Ezzel kezdődött a története. Kellemetlen, mondjuk mi, 21. században élő emberek, akik ahhoz szoktunk hozzá, hogy megnyitjuk a csapot, és folyik a víz, és ha netán nem folyik, akkor rögtön elkezdünk morogni, meg zúgolódni, hogy mi történt, és micsoda dolog ez, hogy nem folyik a víz. Ott Palesztinában azonban sokkal kevesebb volt a víz, és pontosan ebből következően a kicsit is értékelni tudták belőle. Igazán kincsnek tartották. A forráshoz azonban el kellett menni érte. Mint ahogyan ennek az asszonynak is, Jákob forrásához. S a rettenő hőség miatt napközben nem igazán volt ajánlatos. Ez az asszony mégis délben keresi fel a forrást. Nyilván megvolt az oka erre. És mennyivel egyszerűbb lett volna, hogyha egyáltalán nem kell neki Jákob forrását fölkeresnie, hogyha nem kell vízért mennie. Kapva kap hát az alkalmon, amikor a forrásnál tartózkodó férfi olyan vízről beszél, ami után soha többé nem szomjazik meg. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Azt gondolom, és azt is tapasztalom, hogy mi is vágyunk hasonló örömökre. Olyasmikre, melyek által egyszerűbb, kényelmesebb, vagy egyáltalán elviselhetőbb lesz az életünk. Hiszen nem erről van itt szó tulajdonképpen. Csupán elviselhetőbb legyen az élet. Kicsit könnyebbek a terheink, kevésbé folytogató a családi vagy a munkahelyi légkör, egy kicsit jobban megbecsüljenek, emberszámba vegyenek a hivatalokban, az egészségügyi intézményekben, vagy ne emelkedjenek az árak. Ezek teljesülése öröm? Persze, hogy az. Jó dolog. Hogyha így van, vagy hogyha így lehet. Gondoljunk azonban bele, apa, hogyha tényleg teljesülnének ezek most, akkor megelégedettek, derűsek, vidámak lennénk? Akkor ragyogna az arcunk az örömtől? Ennek a samáriai asszonynak vajon ragyogott volna az arca az örömtől, akkor, hogyha többet nem kellett volna vízért mennie? Talán nem is kell válaszolnom ezekre a kérdésekre, mert sejtjük a választ. Örömök ezek is, igen, de nem töltenek be bennünket tartósan. Életünk alapvető problémáira nem adnak ezek megoldást. Kiderül a történetből, és a mi életünk története is ezt támasztják alá, hogy a vízhiány valóban tragédia. Különösen annak a víznek a hiánya, amely nem a csapból folyik, és nem is hegyi forrásból, annak a víznek a hiánya, amelyet csak Jézus Krisztus tud megadni, amely örök életre buzgó víz forrásává lesz. Abban, aki kéri ezt és elfogadja Jézus Krisztustól. A sima vízhiány tartós fennállása fizikai halált jelent. Ennek a másfajta víznek a hiánya, illetve a hiány tartós fennállásának a következménye viszont itt a földi életben lelki siválság, üresség, kiégettség, kiszáradás. Vagy ahogy a maga a Szentírás mondja, lelki halál. S majd Jézus Krisztus visszajövetele után, az utolsó ítélet kor, illetve után, akkor pedig oldhatatlan, és ezért örökké kínzó tűz. Abban az értelemben, és úgy, hogy az elhibázott, elrontott, célt tévesztett élet miatti örök égés. Jézus Krisztus azonban éppen azért jött, hogy ettől megmentsen bennünket. A samáriai asszonynak is fel kellett ismernie, hogy először és mindenek előtt erre az élő vízre van szüksége. Amikor azonban ezt megértette, akkor mindenről elfeledkezve szaladt a városba, hogy a többieket is hívja Jákob forrásához, pontosabban a Jákob forrásánál tartózkodó élet forrásához, Jézus Krisztushoz. A megtalált örömöt szeretné megosztani másokkal is, és ezzel igazából útban van a teljes öröm felé. Hiszen Jézus Krisztus újdonsült barátjaként a mennyasszonyt, városa lakóit Jézus Krisztushoz segítheti, vezetheti. Ez volt Keresztelő János öröme is. Jézus Krisztusnak az útkészítője lehetett. Az embereket, népének tagjait segíthette, hogy megértsék aztán, hogy Jézus miért is jött, felkészítse őket az ő jövetelére. És ez az öröme lett teljessé. És ez az öröm a miénk is lehet. Még 2009-ben is, amikor gazdasági válságról beszélnek, meg tapasztaljuk is a hatásait, következményeit, van, aki azt mondja, hogy ez az eleje, a kezdete még. Amikor elkeseredhetnénk, elcsüggethetnénk teljes mértékben, és most mégis az Úr nekünk arról beszél, hogy lehet öröm a szívünkben, ilyen körülmények között is. Megismerhetjük ezt az örömöt, sőt, teljessé lehet ez az örömünk. És ez olyan öröm, amelyet semmi nem ronthat meg, és amelyet senki sem vehet el tőlünk. Legfeljebb mi foszthatjuk meg magunkat ettől az örömtől. Sőt, ez olyan öröm, amelyet magunkkal vihetünk, majd akkor, amikor innen el kell mennünk, és amely ott lehet bennünk, és ott is lesz bennünk, amikor majd meg kell állnunk az Úr színe előtt. De hogy így legyen, hogy ezt az örömöt megismerhessük, és ez az öröm bennünk maradhasson. És ezen a mai istentiszteleten figyeljünk arra is, hogy mit állhatnak útjába ennek az örömnek. A felolvasott ige szakaszok alapján gondoljuk ezt végig. Az első, ami akadályként állhat ennek az örömnek az útjába, azok a korsóink. Azt olvastuk a samáriai asszonyról, hogy miután kiderült, a beszélgetőtársa nem más, mint maga a messiás, akkor otthagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Eredetileg vízért indult, és ez most már sokadrangú ügyé válik számára. Nem számít már a forrásvíz, nem számít már a korsó. Hát mit is ezek ahhoz képest, amiről éppen most hallott? Hogy élhet másképpen, mint eddig? Hogy lehet újat kezdeni? Még neki is, aki talán 5 férjet nyűjt el, vagy fordítva volt, ez nem derül ki pontosan a történetből, de az kiderül, hogy most a 6. él már együtt. Ezzel már nem is házasságban. És most azt hallja, hogy lehet újat kezdeni. Hát akkor mit számít a korsó? Mit számít a korsó akkor, amikor végre valaki szóba állt vele emberi módon? Ráadásul a beszélgetés közben az is kiderült, hogy a beszélgető társa több, mint ember. Istentől jött. Mit számít most a korsó, amikor azzal találkozhatott, akitől bocsánatot nyerhet, elrontott múltjára, vétkeire, mulasztásaira? Tiszta lappal indulhat tovább. Azzal találkozhatott, aki ki tudja őt szabadítani bűnös vágyainak, kívánságainak a rabságából, aki meg tudja tanítani és képessé tudja tenni arra, hogy tiszta szívvel szeretni tudjon, hogy tudja megérteni a másikat, elfogadni a másikat. Azzal találkozhatott, aki megmutatta neki, hogy miért érdemes élni, hogy egyáltalán érdemes élni. Akitől annyit kapott ott abban az egyszeri találkozásban, hogy bőven volt mit adnia, hogy volt mivel visszaszaladni a városba azok közé, az emberek közé, akiket azelőtt igyekezett nagyívben elkerülni. Találkozhatott Jézussal, akinek segítségével ő, kinek az élete zsákutcába jutott, most még utat mutathat városra lakóinak. Hát akkor mit számít most az a korsó? Ott maradt a korsó a kút mellett. Ott maradt vele tulajdonképpen az asszony múltja is. Én nem tudom pontosan, de a mi Urunk tudja, hogy akik most itt vagyunk, azok közül hányan szorongatjuk még a korsóinkat. És hányan ülnek úgy itt, hogy ők is, mint a samáriai asszony először, csak azt szeretnék Jézustól, hogy a pillanatnyi helyzetük, életkörülményük legyen egy kicsit egyszerűbb, könnyebb. És kik vannak úgy itt közöttünk, akik szeretnék Jézus Krisztustól ezt az élő vizet. És hadd mondjam, Jézus is szeretné adni nekik ezt a vizet. De nem lehet, mert a kezükkel még mindig a korsójukat szorongatják és ölelik magukhoz. Azt is tudja az Úr, hogyha ott tartunk, hogy még fel sem ismertük, mi ez a korsó az életünkben. Azonban, ha őszinte bennünk a vágy, hogy szeretnénk otthagyni a korsónkat, és szeretnénk megismerni ezt a tiszta és teljes örömet, akkor higgyük el, meg fogja mutatni nekünk, hogy mi a mi korsónk. Sőt, abban is segít, hogy ott tudjuk hagyni, hogy le tudjuk tenni ezt a korsót, és felszabadultan, örömmel indulhassunk, és vihessük az örömhírt mi is, városunk lakóihoz. mi ronthatja meg ezt az örömöt még, vagy mi állhat akadályként az útjába. Így fogalmaztam meg, amikor olvasgattam ezeket az ige szakaszokat, hogy a földhöz ragadtságunk, a kis hitűségünk. Jézus ezt is mondta a tanítványoknak. Emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. És ezt a mondatot magamban ízlelgetve, és ezen gondolkozva, ilyen kérdések fogalmazódtak meg bennem, hogy érdekel bennünket egyáltalán az, hogy a mezők milyen állapotban vannak? Nem sokkal inkább a korsóink és a korsóink állapota fontos számunkra? Hogy az tele legyen? Hogy az össze ne törjön? És hogyha netán a miénk már csak félig van, és azt látjuk, hogy a szomszédé vagy az ismerősé még teli van, sőt, már másik korsó is van mellette, akkor pedig elkezdünk irigykedni, féltékenykedni, nyugtalankodni. Fontos nekünk az, hogy a szívében mi van, vagy csak az izgat, hogy a korsóiban mi van. Fontos nekünk az, számít nekünk valamit az, hogyha félelemmel, bánattal van tele? Vagy úgy gondolkozunk, hogy az az ő baja? Ha örömmel van tele, akkor talán egy picit már elkezdünk nyugtalankodni. És feltesszük magunkban a kérdést, mit sikerült megszereznie, vagy elérnie, hogy most így örül? Mi az, ami nekünk még nincsen? És neki most sikerült azt megkapnia, vagy megszereznie. De az, hogy hallotta az evangéliumot? Hogy tud-e arról, hogy van élő víz, olyan víz, amelyet, hogyha iszunk, akkor soha többé meg nem szomjazunk? Ez már nem érdekel bennünket. Egyébként is, ugye sokszor így is gondolkozunk, hogy nem avatkozom én bele az életébe. Akkor sem avatkozunk bele, ha szakadék felé tart. Mondhatjuk egyáltalán ezt keresztényként, Krisztus követőiként, hogy nem avatkozom az életébe? Persze, ne avatkozzom úgy, hogy pletykákat terjesztek és mindenféle híreket a másikról. De ebben az értelemben mondhatjuk azt, hogy nem avatkozom bele? Annak a Jézus Krisztusnak a követőiként, aki ezt mondta, az én eltelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem. Vajon nekünk nem így kellene gondolkoznunk? S vajon az, hogy törődjünk egymással, azzal, hogy a másiknak van már örök élete, üdvössége, vagy nincs, ez nem Isten akarata? Nem erre kaptunk pontosan parancsot, hogy menjünk el és hirdessük az evangéliumot? Mi állhat még akadályként ennek az örömnek az útjába? A harmadikat így fogalmaztam meg, folytonosság tudatának hiánya. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Együtt örüljön a vető és az arató. Ezek mind Jézusnak a tanítványaihoz intézett szavai. És mi derül ki belőle? Hát valami olyasmi, hogy Isten országában nincsenek partizán akciók, nincsenek olyasmik, hogy én gondolok egyet, és fogom magam is mindentől, Istentől, mindenkitől, az ő népetagétől függetlenül valamit csak úgy cselekszem. Az ő országában egészen más rend uralkodik. Pál apostol ezt az emberi test képével szemléltette. így próbálta megértetni ezt a korintusiakkal, és próbálja velünk is, mai bibliaolvasókkal, hogy Jézus Krisztus a fej, a fő. Tőle indul ki minden. Tőle érkeznek az útmutatások, és a test tagjai ennek megfelelően működnek. Mindenki a maga helyén, a maga idejében, a maga munkáját végzi. És most maradva vagy visszatérve az Úr Jézus által itt használt képhez, különböző feladatok vannak, igen. Vetés, öntözés, aratás. De mindenki azt tegye, amire az Úrtól éppen útmutatást kap. Lehet olyan, hogy valaki vet éppen, de nem arathat. Más fogja majd meglátni és megtapasztalni munkájának az eredményét, annak az embernek vagy embereknek az életében, akik között ő szolgált. Tudok-e vajon magvetőként éppen olyan örömmel munkálkodni, mint aratóként? Úgy gondolom, és úgy tapasztalom, hogy önzésünkre, hiúságunkra, dicsőségvágyunkra igencsak nagy csapásokat kell mérnünk. Ahhoz, hogy ebbe a folyamatba, és itt jön az, amit így fogalmaztam meg, hogy a folytonosság tudata. Hogy ebbe a folyamatba, ebbe a történetbe, az Isten történetében én tényleg vidám és örvendező szívvel tudjak beleállni, és tudjak abban kitartani. És az utolsó, amit e bibliai szakaszok alapján én itt még akadályként láttam meg, illetve ami ronthatja ezt az örömet, az az őszintesség és nyíltság hiánya. Ahhoz, hogy ezt az örömöt megtapasztalhassuk, bizony szükséges önmagunk őszinte vállalása. Isten előtt mindenképpen, de olykor az emberek előtt is, vagy bizonyos emberek előtt. Ez a samáriai asszony titokban szerette volna tartani Jézus előtt addigi életét. Jézus előtt azonban ez nem lehetséges. Ha végigolvassuk a történetet, akkor láthatjuk azt, hogy pontosan Jézus irányítja úgy a beszélgetést, hogy ennek napvilágra kell jönnie, hogy szóba kerüljön az asszony korábbi élete. Ennek el kell hangoznia. Az is igaz, hogy az asszony abban a pillanatban, amikor ez szóba kerül, akkor igyekszik másfelé terelgetni a beszélgetést, mint ahogy azt mi is szoktuk általában tenni. Érzékeny pontjainkat érinti Isten beszéde. Akár itt, Isten tiszteleten, akár bibliaolvasás közben, akár személyes beszélgetésekben, mások által. Azonnal igyekszünk másról beszélni, felvetni valami témát, ami érdekesnek tűnik. Csak ne kelljen arról beszélni, ami a mi bajunk. Csak ne kelljen feltárnunk azt. Ehhez az örömhöz azonban, amelyet semmi és senki nem vehet el tőlünk, úgy tűnik, hogy ezen keresztül vezet az út. Jézus kimondja azt, amit az asszony szeretett volna elhallgatni. Ez azonban szükséges volt ahhoz, hogy a sorsdöntő felismerésre eljuthasson ez az asszony. Tudom, hogy eljön a messiás, mondja ott a beszélgetés vége felé Jézusnak, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Én vagyok az, aki veled beszélek. Érkezik a válasz Jézus szájából, és az asszonyban tulajdonképpen ekkor áll össze a kép. És ezután szalad el a városba, hogy jöjjetek, lássátok azt, aki megmondott nekem mindent. Már az sem érdekes, hogy igazából ezzel ő maga utal a szégyenteljes múltjára, ráadásul a város lakói előtt. Ugyanis már képes önmaga vállalására, leleplezésére. Miért képes rá? Azért, mert találkozott Jézussal, és ott abban a találkozásban, beszélgetésben már az a múlt elrendezett múltá vált. És lám, a samáriaiak közül sokan hittek Jézusban az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Természetesen nem szükséges magunkat lelki értelemben folyamatosan lecsupaszítani. Ezzel nem ezt akartam elmondani. De az biztos, hogy vannak és lehetnek olyan helyzetek, amikor nagyon sokat számít az, hogy tudom-e magamat őszintén vállalni. Merek-e őszintén megnyílni. És az utolsó, amiről mindezek után még beszélni kell, az az, hogy de hát mit lehet kezdeni ezekkel az akadályokkal? Hogyan lehet megelőzni a kialakulásukat, vagy elhárítani a meglévőket? Keresztelő János szájából hangzik el ez a mondat, ugyancsak ott a tanítványaival folytatott beszélgetésben neki, azaz Jézusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És az akadályok elhárításának a módja ez. Jézusnak növekednie kell, s ő növekszik is, nekem pedig kisebbé lennem. Nos, ez az utóbbi az, ami kérdéses. Hogy én ezt mennyire vállalom. Tudjak egyre kisebbé lenni. Másképpen fogalmazva, én ezt most így értettem meg, tudjak gyermekként viszonyulni az Úrhoz. A kisgyermekeknek is vannak korsóik. Amikor azonban tetszetősebb dolgot nyújtunk feléjük, gondoljunk csak vissza arra, amikor még kisgyermekeink voltak, vagy ha most vannak éppen, akkor friss az élmény, akkor biztos, hogy kiengedi a kezéből azt, amit éppen szorongat, és nyújtja a kezét azután a tetszetősebb, azután a szebb után, és elveszi. Nos, így kellene tudnunk valahogy kisebbé lenni, gyermekké lenni, és nyújtani a kezünket az Úr Jézustól kapott kincsek után, azok után, amelyeket ő kínál, és amelyeket ő elhelyez úgy utunk során. Csak sokszor elmegyünk mellettük, nem vesszük észre, és nem nyújtjuk a kezünket az összetörhetetlen kincs után. És bárcsak tudnánk, mint a gyermekek, felcsillanó tekintetekkel, ragyogó arccal fogadni az ajándékait. Tudnánk őszintén örülni a tőle kapott kincseknek. Sőt, mint a gyermek, repesni az örömtől akkor, amikor a szeretett lény közeledik felénk. Így örülni magának, Jézus Krisztusnak. Kisgyermek még úgy tekint az apjára, mint aki a legokosabb, legerősebb, legügyesebb. Kicsinek lenni valami ilyesmit is jelent. Hittyem, hogy valóban az én Uram, az Úr Jézus Krisztus a leghatalmasabb, hogy ő uraknak ura, királyoknak királya, hogy számára valóban semmi sem lehetetlen, és én így fordulhatok oda hozzá. Az a baj, hogy mi sokszor inkább éretlen kamaszok módjára viselkedünk, nem kisgyermekként. hiszen a kamaszokról tudjuk azt, hogy ők már szinte mindent megkérdőjeleznek, ami az apjukkal kapcsolatos. Kell aztán bizonyos idő, amikor kezdik már belátni, hogy hát igen, ebben is igaza volt az édesapámnak, abban is igaza volt. De van egy bizonyos időszak, amikor még mindent jobban tudnak, mint az édesapjuk. És mindig nekik kellene, hogy igazuk legyen. Amikor inkább hallgatnak még a társaikra, a haverokra, meg a banda tagjaira, mint sem az édesapjukra. És mi is valahogy így vagyunk. Éretlen kamaszként inkább hallgatunk az éppen uralkodó közfelfogásra, divatra, mindarra, ami a világban van. Inkább figyelünk arra, és fogadjuk el, mint sem mennyei édesatyánk útbaigazításait. Nekem kisebbé kell lennem. Legyünk kicsik, akik bizalommal hagyatkozunk a kenyerünket, az öltözködésünket, megélhetésünket illetően mennyei atyánkra. Megszabadulva így az örökös aggodalmaskodástól. Legyünk gyermekek, kicsik, akik, hogyha atyánk éppen az aratásra váró mezőkre akarja felhívni a figyelmünket, akkor ne temetkezzünk bele a magunk bajaiba, meg gondjaiba, vagy dolgaiba, hanem engedjük, hogy a tekintetünket felemelhesse, a fejünket felemelhesse, és küldhessen oda, ahol szükség van ránk. Legyünk kicsik, akik igényeljük a fej, a fő, az Úr Jézus Krisztus vezetését, és akik engedelmeskedünk is neki. És nem akarunk mindent jobban tudni, még Urunknál is. Akik akkor is tudunk neki igazat adni, hogyha éppen nem értjük a döntését és a cselekedeteit. És hogyha így tudunk kicsikké válni, egyre kisebbé lenni, akkor biztos, hogy ezt az örömöt, amelyről szólt ma Isten igéje közöttünk, egyre jobban meg fogjuk tapasztalni. Ezt az örömöt, amely teljessé lehet, amely maradandó öröm, amelyet senki semmi nem vehet el, nem tehet tönkre. Én kívánom azt, hogy töltse be a szívünket, és maradjon ott ez az öröm ebben a 2009-es esztendőben is, meg utána is, bármi következik is. Örüljünk az Úrban mindenkor, mert lehet is van miért. Ismét mondom, örüljünk. Ámen. A 300. dicséretünket keressük meg, és a 4. verszakát énekeljük el. 300. dicséretünk 4. verszakával kérjük, kegyelem vagy égi jó, mely minden bűnt eltörül, hagyd, hogy gyógyító folyó tisztogasson meg belül. Legyünk most néhány percig csendben, és ebben a csendben ki magában megszólíthatja az Urat, kérheti, hogy ez a gyógyító folyó tisztogassa meg, töltse be. Utána pedig majd együtt elmondjuk az Úr Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkoztatok. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk híreire. Mindenek előtt a ránk következő hét alkalmaira hívogatok mindenkit sok-sok szeretettel. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünket tartjuk, csütörtökön este 6 órai kezdete gyülekezeti biblióóra lesz. Pénteken délután 3:30-tól a gyermekeknek lesz konfirmációs óra. Este 7 órától ifjúsági bibliórát tartunk, és szintén 7 órától lesz a bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben a gyermekek számára tartunk gyermekfoglalkozást. Ahogyan azt hirdettem is már az elmúlt esztendő végén, vége felé, szeretnénk két csoportban, külön a szóvodáskorúaknak, illetve még hozzájuk csatlakoznak az első osztályosok és külön az iskolásoknak. Szeretném arra is felhívni a testvérek figyelmét, annál is inkább, mert itt láttam, hogy ki kellett menni kisgyermekekkel, hogy van lehetőség arra is, hogy itt a templom szintjén, egy helyiségben, egy szobában hallgassuk az istentiszteletet, úgy, hogy ott van a kicsi gyermek. Tehát nem kell vele kimenni az utcára, vagy az udvarra, hanem lehet hallgatni, és ott együtt lenni vele, ott nem zavar senkit a kicsi gyermek sem, akkor sem, ha esetleg kicsit hangos közben. Úgyhogy sok szeretettel várjuk a családokat is így most már a gyermekekkel együtt, hiszen most már minden korosztálynak van lehetőség arra, hogy itt lehessen az Isten házában. Hirdetem azt is, hogy vasárnap, tehát egy hét múlva vasárnap, istentisztelet után imaóra is lesz, készüljünk így lélekben is a következő vasárnapra. Hirdetem azt is, hogy templomunk és gyülekezeti helyiségeink takarításához várunk és kérünk még munkatársakat. Most 4 páros végzi ezt a munkát, ami azt jelenti, hogy egy páros havonta egy szombaton kerül sorra. Hogyha még 2-3 páros ki tudnánk alakítani, akkor még ritkábban kellene jönniük, és így mindenkinek könnyebb lenne. Tettünk ki ívet a hirdetőtáblára, meg tollat is oda hozzá, kérjük, hogy aki kész segíteni, tud segíteni ebben, az írja fel a nevét oda. Köszönjük előre is, illetve szeretném most megragadni az alkalmat arra is, hogy az eddigi 4 párosnak a munkáját, fáradozását is megköszönjem, megköszönjük. Isten áldja meg őket gazdagon. Hirdetem azt is, hogy újabb keresztkérdések kurzus indul. Ennek az első alkalma február 16-án lesz. Ez a keresztkérdések kurzus Ez azt jelenti, hogy 10 héten keresztül, 10 hétfő este együtt vagyunk, és a kereszténység alapvető tanításaival ismerkedhetünk meg. Onnan elkezdve, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy miért jött, miért kellett neki meghalnia ott a kereszten, Szentlélek személye, munkája, gyülekezet, és mindazok a fontos témák, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megértsük, hogy mit is jelent Jézus Krisztus követése. Az alkalmak közös vacsorával kezdődnek, és a 6. hét után egy közös hétvégére is sor kerül, amikor is elutazunk, és úgy vagyunk együtt a kurzus résztvevőivel. Kérjük, hogy a testvérek vigyék tovább ennek a lehetőségnek a hírét, és hívogassunk. És a testvérek közül is, aki úgy gondolja, hogy a lelki fejlődésében ez segít, azt szeretettel várjuk. Köszönjük a karácsonyi gyülekezeti hírlevél létrejöttében közreműködőknek is a munkáját. Végül az adakozás lehetőségét említem. Emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 294. dicséretünket keressük meg és énekeljük végig mind a 3 verszakával, a 3., tehát az utolsót majd fennállva. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat, a te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.